Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Kiállítás.
Március 30-áig látható az Őslény körút 16 című kiállítás a Fővárosi Állat és Növénykerthez tartozó biodomban, ahol az életnagyságú mozgó dinoszaurusz modellek mellett VR élmények, interaktív ásatás és különféle ismeretterjesztő programok várják az érdeklődőket. A kiállításon életnagyságú mozgó dinoszaurusz modellek mellett ízelítőt adnak a magyarországi dinoszaurusz kutatás eredményeiből, az iharkúti ásatások anyagából, amely a Magyar Dinoszaurusz Alapítvány és az Állatkerti Alapítvány együttműködésének köszönhető. Az ásatások vezetője Ősi Attila, az ELTE Őslény tanítanszékének vezetője, a dinoszaurusz kiállítás ideje alatt előre meghirdetett időpontokban előadásokat is tart a magyarországi ásatásokról. A bemutatott őslények között a Tyrannosaurus rex, a Diplodocus, a Brachiosaurus és a Triceratops mellett megtalálható a Gigantosaurus is, amely méretét tekintve betegszik a hasonló felépítésű, de évmilliókkal később élt T-rex-szel. Maradványait pedig Argentinában találták meg a kutatók. A dinoszauruszok mellett további őslények, köztük többféle pterosaurus, azaz repülő őshüllő és egy halgyík is található az anyagban. Ezek nagy része a mezozoikumban, a földtörténeti középidőben élt, tehát a dinoszauruszok kortársa volt. A kiállított ősvilági lények között van azonban az emlősszerű hüllők fejlődési irányának egyik korai képviselője, a hátán jellegzetes tarét viselő Dimetrodon, amely több mint 270 millió éve élt. A kiállítás látogatói előtt egy VR szemüveg segítségével a dinoszauruszok letűnt világa is megjelenik, a gyerekek egy interaktív ásatás részesei is lehetnek. Az érdeklődők megnézhetik azt a kis filmet, amely a Magyar Dinoszaurusz Kutató Expedíciók hétköznapjaiba enged bepillantást, a kiállítás ideje alatt pedig több alkalommal is tartanak előadásokat a téma jeles hazai szakértői.
Esemény.
Egy valódi közösségi élményben lehet része annak, aki február 22-én kilátogat a Városligetbe. A kutyasétáltatás nemzeti napján tartják a Dogs Farsangi Falkasétát Budapesten a Városligetben, és a nem hétköznapi télűző eseményre a szervezők idegenvezetéssel egybekötött sétával, mancs kirakó flashmobbal és még ajándékfánkokkal is készülnek. A program ingyenes, a beöltözés pedig ajánlott. Február 22-én 13 órától ismét várnak minden kutyást és kutyaszerető embert a Városligetbe, hogy egy fergetegesnek ígérkező programmal, a Dogs Farsangi Falkasétával üzzék el a telet. A National Walking the Dog Day pontos eredete nem ismert, van, ahol 2010, 16 vagy 17 a kiindulási dátum, azonban az indulás helye egységes, az Egyesült Államok, ahol a kutyatartás és a házi állatok iránti szeretet erős hagyományokkal bír. Célja, hogy emlékeztessék az embereket a kutyasétáltatás fontosságára és a felelős állattartás egyik alapvető elemére. A kutyasétáltatás terén egyébként már születtek rekordok. Az egyik legnagyobb esemény például egy közös kutyasétáltatás volt, ahol több ezer gazdi és kutyája vett részt egy jótékonysági rendezvényen. Emellett léteznek rekordok a leghosszabb kutyasétáltatásokról is, ahol a gazdik és kedvenceik több száz kilométert tettek meg együtt. A Dogs Farsangi Falkaséta február 22-én délután 1 órakor kezdődik a Városligetben.
Színház.
Lear Ferenc egy évszázada írt Péter és Pál Lusta Országban című mese operettjét mutatják be a Békés Csabai Jókai Színházban február 17-én. Seregi Zoltán igazgató az olvasó próbán azt mondta, egy tanulságos, napjainkban különösen is aktuális történetről van szó, amelyben jó kis szerepek vannak, a zenéje pedig nem lehet rossz, hiszen Lear Ferenc írta. Hozzátette, egy évadban 4 gyermek és ifjúsági darabot mutatnak be, idén ez lesz a harmadik. A rendező Bozsó József elárulta, ilyen formában Magyarországon még nem játszották a művet, ez lényegében egy ősbemutató lesz. Kifejtette, a darabot több mint egy évszázada írta a fiatal Lear Ferenc, A német nyelvű művet és a kották nagy részét Nagy Ibolya primadonna találta meg, aki összefogott a komáromi Leár Ferenc társulat vezetőjével, a néhai operett szerző hagyadékát őrző és ápoló Klement Teréziával. Lefordították, dramatizálták a művet, megírták a hiányzó zenerészeket, dalszövegeket, és felkérték Bozsó Józsefet, hogy rendezze meg Komáromban. A rendező akkor döntött el, hogy átdolgozza a művet kifejezetten a Békés Csabai Jókai Színház nagy színpadára.
Koncert.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő percekben egy jótékonysági koncertet ajánlok figyelmükbe, ahol bécsi klasszikusokat hallgathatnak meg hétfő este. Közreműködik a Trio Flauticello, a Bella Voce vonós négyes és a Penta fúvós ötös. A koncert apropóját már is kifejtjük bővebben az este egyik közreműködőjével, Boldogi Kummert Péterrel. Ugye Egyetlen esély címmel február 24-én este 7 órakor lesz egy jótékonysági koncert a Budapesti Filharmóniai Társaság művészeinek a közreműködésével. Pontosan milyen apropóval szervezik ezt a koncertet? Ugye Pénzes Márk javára gyűjtenek ezzel a fellépéssel. Mit kell tudni Pénzes Márkról, miért szorul ő segítségre?
Hát egy olyan ritka betegségben szenved, aminek rendkívül drága a gyógyításának a költsége, és már hónap óta tart a gyűjtés, de hát azért még sok 100 millió forint hiányzik hozzá, és mi is úgy gondoltuk, és a kollégáim is a Filharmonikai Társaságban, hogy ez egy nemes ügy, és emberre jól kell állni, és ezért lesz ez a koncert az Óvodai Társas körben.
És volt is már korábban ilyen jótékonysági koncertjük, ugye?
Igen, hát mi általában mindig az operaházi teendőink mellett maradt szabad időnk, akkor előszeretettel állunk ilyen nemes ügyek mellé, mert úgy gondolom, hogy ez természetes.
Beszéljünk akkor a műsorról, hogy konkrétan akik egyrészt szeretnének segíteni, illetve érdeklődnek a zene iránt, pontosan mit hallhatnak majd, milyen hangulatú este lesz ez, milyen műveket adnak majd elő?
Abszolút biztosra megyünk, tehát bécsi klasszikus szerzőktől Mozart, Haydnnal indul a koncert, és utána pedig romantikus kamarazene lesz, tehát inkább ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen meghittebb komoly zenei koncert lesz, ahol azért teret adunk mindenféle romantikus és igazán szívhez szóló és nagyon szép zenéknek.
Nagyon sok tételt látok itt felsorolva, illetve művet. Nagyjából hányan váltják egymást itt a színpadon, hány fellépő zenész lesz majd ezen az estén?
Van egy Trio Flauticello nevű formáció, ez két fúvola és egy cselló lesz. Ebben fogunk mi játszani a mi csapatunk, és a másik csapat, ez pedig az Operaháznak a Filharmonikai Társaság zenekarának a fúvós ötöse. Ők fogják a Mozartot játszani, és együtt, tehát van egy fúvós-vonós csapat és egy fúvós csapat, tehát hogy ne legyen unalmas, és egymással fogunk versengeni, hogy ki fog jobban játszani, ezért a nemes ügyért.
Nagyon jól hangzik. Milyen érdeklődésű embereknek ajánlaná ezt a koncertet? Említette a bécsi klasszikusokkal, úgymond biztosra mennek, természetesen ez egy sokak által kedvelt műfaj. Mégis, hogy lehetne ezt esetleg szűkíteni? Milyen hangulatok jelennek majd itt meg?
Hát igazából lesz vidám rész is, mert azért ezek a szerzők méltán lettek világhírűek. Tehát Mozartnak írta, még az édesapja, amikor levelezésben álltak, hogy kisfiam, sose feledkezz el a populáris elemekről, és ezt a Wolfgang Amadeus Mozart megfogadta, és ezért is játsszuk évszázadokon keresztül a zeneműveit. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint amit szoktak mondani, hogy ilyen szomorú szemű klasszikus zenészek odaülnek, és nagyon-nagyon komoly pofával, tudományos módon játszanak, hanem tudomások kell, hogy ők a saját koruk rockzenészei voltak, és mi nem kevésbé vehemensen fogjuk játszani ezeket a darabokat.
És hogy a beszélgetés elején is említettük, erre a koncertre kivételesen nem jegyet kell venni, hanem itt a jótékonykodással úgymond váltható meg ez az élmény. Hogyan tehető meg a helyszínen? Van mód itt ezt rendezni, vagy előzetesen lehet átutalni? Milyen formát határoztak meg ennek?
Mind a kettő lehetséges, tehát a Pénzes Márkra rá lehet keresni az interneten is, de akár a Trio Flauticello, tehát mi úgy jönnünk, hogy Flauticello, tehát mi együttesünknek a Facebook oldalán ott a koncertmeghívás, és azon ott van egy bankszámlaszám, amire lehet szabadon utalni, de természetesen a helyszínen is ott lehet hagyni a pénzösszegeket.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Történeti kertjeink egy különleges csoportját alkotják az egyházi kertek. Szolgálhatták a gyógyítást, adhattak táplálékot, hozzájárulhattak az ismeretszerzéshez, pihenéshez vagy a reprezentációhoz. Mindezeken felül a kor szellemiségét és divatjának vonásait is magukon hordozták. A Római Birodalom bukása és szétesése után nem csak az építészet, de a kertművészet is óriási átalakulások színhelye lett. Az ókori társadalmak kertkultúrája a népvándorlások pusztításai nyomán megsemmisült. A középkori Európában nem volt lehetőség az erődített településeken kívül villák és kertek építésére, sem parkok létesítésére. A kora középkor kertészeti kultúrájának első előhírnökei a kolostorkertek, amelyek főként a termesztést és a kolostorok élelmiszerrel, gyógyítófüvekkel való ellátását szolgálták, de már a kezdetektől esztétikai funkciókat is betöltöttek. A kora középkor legrégibb és legnagyobb hatású nyugati szerzetesi mozgalma a bencésrend volt. Az ország egyik leglátogatottabb pontja a tihanyi bencés apátság, ahol magunk is bepillantást nyerhetünk a középkori kertkultúrába. A kolostorok különleges tere volt az épületek szabályos, négyszög alakú ülelésében kialakított kerengő és a quadrum, amely nem csupán udvar, hanem egy olyan szakrális tér, amely nagyon jelentős üzenetet hordoz. Tihanyban is tetten érhetőek a középkori kertkultúra jelképei az elmúlt évtizedekben újraalkotott quadrumban. A négyzet magának a földnek, az anyagi valóságnak, az emberi világnak, míg a kör mindig az égnek, az univerzumnak, a kozmosznak, a mindenségnek a szimbóluma. A szimbólumokra más terekben is rálelhetünk. A déli kert, gyümölcsös kert jellegét díszkörték, a fal mellé ültetett kordonos körték, birs, gránátalma és fügefa adja. A rendház kőkapuján a jobb oldali angyalka kezében körtét tart, amely a keresztény ikonográfiában Krisztus szimbóluma. A Rege udvar közepét kavicsból kirakott, minden kultúrában megtalálható életmagmotívum díszíti mészkő keretben. A templom előtti burkolatban jelenik meg, szintén kavicsokból megformálva, a kereszténység ősi szimbóluma, az egymásba fűződő három hal motívuma.
Koncert.
A német barokk csúcsai. A Nemzeti Filharmonikusok Művészeinek Kamarakoncertje február 22-én a Műpában. Az esemény házigazdájával, Somos Csabával, Somodi Evelin beszélgetett.
Ez egy próbatermi vendégség lesz, ami, hát azt kell, hogy mondjam, egy közönségkedvenc a Nemzeti Filharmonikus Zenekar életében is. De mitől lesz speciális az este, mik a témák, milyen zenéket hallhatunk majd?
Én azt gondolom, hogy ez az a korszak, amit majd meg fogunk tudni mutatni a kedves közönségünknek a próbatermi vendégség sorozatunkban, amely nagyon összetartozik, ahol nagyon egymásra vannak utalva a hangszeresek és az énekesek, mert hogy a barokk egy olyan kamara muzsikálási korszak, ahol az instrumentális zene és a vokális zene nagyon szervesen összefüggött, nagyon nagy szerességgel kamaráztak együtt a kor muzsikusai, és bár a mi programunkban, vagy a mi repertoárunkon kevesebb a barokk mű, éppen ezért a énekeseink és a filharmonikus zenekar művészei nagyon nagy erőszeretettel vesznek elő ilyen darabokat és számokat ebből a korszakból.
És mi alapján esett a mostani művekre a választás?
Ilyenkor mindig a művészeknek az alkotói kedve és ötleteik jönnek számításba, és a felmerülő választékból, ami egy kisebb, tehát csak a kisebb rész fog megvalósulni abból, mint amit szerettünk volna egy hangverseny időtartamában. Tisztult le, hogy Johann Sebastian Bach, Handel és Telemann zenéje lesz az irányt adó. Emellett még egyébként hallhatunk Zelenka művet is, aki egy kiváló cseh barokk komponista volt, és az ő darabjaik fognak megszólalni majd. Legyen az hangszeres, legyen az énekes muzsika.
Mi alapján fogták össze itt a közreműködőket? Vannak esetleg új bemutatkozók, esetlegesen már-már bizonyított művészek? Mit lehet róluk így előzetesen elmondani?
Pontosan tudjuk fogalmazni, mert vannak régi énekeseink és hangszereseink, akiket a közönség már jól ismert, és akik nagyon jól, és hát mondhatjuk, hogy tényleg minőségi előadással lepik meg mindig a közönséget, és mindig van egy-két olyan új név, akár új tag is az együtteseinken belül, akik megmutatkozhatnak, vagy akik eddig nem kaptak még lehetőséget a sorozatban.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel, hogyan tanulhatunk az AI-tól úgy, hogy közben ne vezessen félre minket, most akkor elveszi a munkánkat, vagy kiegészíti majd azt, miért gondoljunk rá emberként, milyen stílusban kommunikáljunk vele. Kezemben Ethan Mollick könyve, a társintelligencia, az alcím Élet és munka a mesterséges intelligencia új korszakában. Vendégem a stúdióban Pap László, programozó matematikus, az Itangó Kft. Tulajdonosa, a Gartner cég képviseletvezetője, aki a magyar kiadás megjelenését támogatta.
Amikor felmerült, hogy ezt a könyvet támogassuk, akkor először nagyon ambivalens érzéseink voltak úgy az egész csapatnak ezzel kapcsolatban. Jaj, már megint egy AI-os könyv, már megint mesterséges intelligencia, a vízcsapból is ez folyik. Igen, az első 78 oldal az egy alapozó része a könyvnek, és ha azon valaki viszont túljut, akkor olyan dolgokat nyit ki, és olyan szemszögből kezdi el megnézni ezt az egészet, amire azt mondtam, hogy na ez az, hogy a könyvben rengeteg példa van arra vonatkozóan, hogy ő hogyan használja a mindennapokban az AI-t, hogyan használta a könyv írásához is akár az AI-t.
Van egy idézet, ami neked nagyon tetszik.
Mi a sétáló beszélő nyomelemekkel feltankolt víztartályok sikeresen meggyőztük a rendezett homokot, hogy tegyen úgy, mintha hasonlóan gondolkodna, mint mi. És itt ugye mi sétáló víztartályok vagyunk nyomelemekkel feltöltve, és hát ha megnézzük, a szilícium lapkák pedig tulajdonképpen újra rendezett homokszemek.
Foglalkozik a munkahelyek átalakulásával, vagy a munkavállaló feladatköreinek az átalakulásával, illetve szakmákkal, amelyek megszűnhetnek, és amelyek biztosan nem, mert az AI ezt nem tudja ellátni. Ide kapcsolódik, hogy azt írja, hogy számos olyan alkalmazott van, aki használja az AI-t a munkához, és hogy titkolja a főnöke előtt, és azt írja a szerző, hogy biztosan nem szabad olyan vezetőnek lenni, aki előtt titkolni kell az AI-t, hanem inkább ösztönözni a dolgozókat.
Nagyon sok múlik ugye az emberek hozzáállásán, beleértve a vezetők hozzáállását is ebbe a kérdésbe, mert az egyik fő mondása a könyvnek az az, hogy az embert nem lehet kiiktatni semmelyik munkakörből teljesen, hiszen amikor elmondja az együttműködési alapelveket az AI-jal, akkor az első az az, hogy ő neki mindig, mint használónak, mindig benne kell lenni. Az AI, aki ül valahol egy dobozban, és az elektronok száguldoznak benne, halvány fogalma sincs arról, ami mondjuk a mi környezetünk most itt a stúdióban, és ő ennek megfelelően csak univerzális válaszokat tud adni, amelyekben, hogyha én jól kérdezek, akkor tud nagyon jó válaszokat adni nekem, de a végén azt nekem kell eldönteni, hogy ez a válasz ez mennyire segített, mennyire az a válasz, ami előre visz, és mennyire pedig még pontosítanom kell azt, hogy mit is szeretnék ettől.
Még a leginkább automatizált feladatokat, amit odaadhatna az ember az AI-nak, még azt is meg kell nézni, ugye a végeredmény. Tehát azt mondja, hogy e-mailekre automatikus válaszokat adni, minden, azt is meg kell nézni.
Igen, amiért elkezdett érdekelni a könyv, az maga a címe, tehát társintelligencia. És azt gondolom, hogy ebben a címben nagyon sok minden benne van, hiszen azt tanítja meg a könyv is, hogy az AI az társ kell legyen. És persze értelmeznünk kell azt, hogy hogyan tud társ lenni különböző dolgokban, de például, hogyha a munkát nézzük most, akkor azt mondom, hogy ugye egy főnöknek az ilyen MBA és hasonló dolgokon az egyik alapdolog, amit el kell sajátítani, az a delegálás, vagy hogyha ezt másképp fogalmazom, azt is mondhatnám, hogy arra rá kell jöjjön, hogy amit más el tud helyette végezni, azt nem neki kell elvégezni, hanem azt csináltassa meg másokkal. És hogyha ezt tovább viszem az AI-ra, akkor azt a gondolatmenetet, azt a gondolkodást, módot be kell építenünk most már, hogy amit az AI meg tud csinálni helyettünk, azt csinálja meg ő. Ez persze ugyanúgy, mint hogyha valakinek kiadok egy munkát, mint delegálást, akkor meg kell néznem a végén, hogy vajon jót csinált-e, és ha az AI-nak is kiadok egy feladatot, kérdezek tőle, vagy mondok neki egy utasítást, a végén meg kell néznem a végeredményt. Tehát egy vezetőnek, hogyha van egy fontos dolog, amiben ő neki eredményeket kell produkálnia az adott szervezeten belül, akkor nem az a feladata, hogy ő csinálja meg, hanem az a feladata, hogy utána olyan eredményt adjon át, amiért vállalja a felelősséget. És ez ugyanúgy igaz, akár ezt beosztottakkal, akár AI-jal csináltatta meg, tehát itt az AI-t azt fel kell emelni a beosztottak szintjére.
Mennyire alkalmas ez a könyv szerint, tehát, hogy az AI-jal kapcsolatos félelmeket eloszlassa, hiszen az olvasóban nyilván van, mert azért pontosan nem nagyon értjük, hogy ez az egész ez hova vezethet.
Könnyű lenne azt mondani, hogy abszolút, Én azt gondolom, hogy a könyv abban nagy segítség, hogy bátorságot ad, nem tud minden félelmet eloszlatni, de abban bátorságot tud adni a könyv, pont a példáin keresztül, hogy kipróbáljam. És aztán ez így egy ilyen felfedezésre inspiráló könyv lehet, tehát merjünk kutatni, merjünk próbálkozni, ebben biztos, hogy segít a könyv. És persze, hogyha nyitott vagyok, és a könyv alapján azt mondom, hogy miért ne, akkor azt, hogy mondjuk az én munkámat hogyan érintheti, hasonló kérdésekben szintén tud támpontot adni. Az AI alkalmazásnak a jelenlegi egyik tapasztalata, hogy óriási hatékonyság és produktivitás emelő vagy fejlesztő eszköz, de hogyha ez nincs jól bevezetve, akkor ott van, hogy tulajdonképpen a felszabadult erőforrások, idők, azok nem termelnek többet, nem nő a vállalat vagy a szervezet egészének a produktivitása.
Azt mondja a szerző az alapelvek között, hogy éljünk az AI adta lehetőségekkel. Van egy olyan alapelv, amely szerint muszáj ellenőriznünk mindig.
Muszáj.
És van egy olyan alapelv, hogy tekints rá emberként.
Igen, nekem ez volt az első olyan, ami ilyen out of the box gondolkodásra késztetett a könyv kapcsán. Ehhez tudni kell, hogy ugye én 1992 óta számítógépekkel élek, sőt AI-t próbáltam akkor csinálni, ami lehetetlen volt, és ezt ő is nagyon jól leírja a történelmi áttekintés részben.
Nem volt elég információ, vagy
nem volt
technikailag
elég, alkalmatlan volt rá, tehát az akkori gépek azok, tehát nekem az AI felismerésem, és ebben sokat segített a könyv, az egyik az az, hogy oké, amikor megjelentek a mai modellek, akkor azt mondtam, hogy jó, ez ugyanaz, mint 30 évvel ezelőtt, csak hát itten az erő győzött, mert már olyan erős a hardware alatta, hogy ezt meg lehet csinálni. És egyébként részben ez igaz is. De közben azért a transformátorok architektúrája, ami itt szintén le van írva a könyvben, az azért megmutatja, hogy milyen szellemi fejlődésen is átment az AI. És most, hogy az antropomorfizálásra visszatérjek, ugye, amit én látok így, az elmúlt 30 évben kezdjük ott, hogy egy vállalatban mindig az üzlet és az IT az két külön dolog volt. És most a digitalizáció meg a személyi számítógép, ezek mind arról szólnak, hogy bejött a szobába, bejött az asztalomra, a táskámba, a kezembe, együtt élek az informatikával, akár tetszik, akár nem. Együtt élek a technológiával, akár tetszik, akár nem. Olyan dolgokat osztok meg a telefonommal, amit a barátaimmal sem, vagy a párommal sem, és tulajdonképpen ő mindent tud rólam, vagy ő tudja a legtöbb dolgot rólam. És ennek ellenére úgy kezelem, mint egy kütyű, mint egy technológiai eszköz, aminek van egy virtualizált, hihetetlen adathalmazzal rendelkező háttere, és nem használom ki azt, hogy ő olyan dolgokban tud nekem segíteni, amelyekben mondjuk eddig csak szakemberekhez fordulva tudtam segítséget kapni, vagy rákerestem a Google-ön. Minél inkább megtanuljuk használni emberi módon, annál inkább társunkká tud válni. És minél inkább társunkká tud válni, annál inkább hatékony. Az, hogy kinek milyen társa, az nagyon függ attól, hogy éppen kinek mire van szüksége. De ha én nem próbálom meg emberként használni a mesterséges intelligenciát, akkor őt mindig csak valamilyen technológiai rabszolgaként fogom megélni, és nem fogom kihasználni a valódi képességeit.
Társintelligencia, élet és munka a mesterséges intelligencia új korszakában. Ethan Mollick igazán inspiráló könyve a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg, a magyar kiadás létrejöttét pedig Papp László támogatta, aki programozó matematikus, az Itangu Kft. Alapítója és a Gartner cég képviseletvezetője.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.